A szombat az érkezve, ennek a szombatnak a neve Sabbat Tezrián, és ez a szombatnak a tartalma legigazából a tisztátalansági törvényekről szól. Leginkább olyan dolgokról, amiről úgymond nagyon nehéz beszélni. Hiszen van olyan törvény, a tisztasági törvények közepette, aminek pont egy ellentétjét olvashatjuk a Bibliába, és akkor akár elindíthatnánk egy vitát is, hogy melyik törvény érvényes, ahol itt olvastam, vagy ott olvastam. És ebben a taglalásában a törvénynek a tisztaságában, illetve a valóságában nagyon mély tanításig egyszer el is kell jutni, hiszen pontosan a zsidóságnak a törvénykezése és a törvény használata az, ami most szóba kerülhetne. Szóba kerülhetne, mert igazából a zsidóságnál is ismeretes a törvény utáni, törvényt megszegőknek a fegyelmezése, sőt korbács és botütésekkel is működött ez a hétköznapokban. És szomorú ma is azt mondani, hogy ennek a nyomai megvannak, nem a korbácsütés, hanem egyéb kizárás, egyéb fenyítés, vagy akármilyen rossz szó is. Amikor ma is érvényes a zsidóságban az, hogy az a törvény, ami a Tórában van, nem biztos, hogy igaz, mert a rabbi törvénye az, ami fölül írja azt. Tehát ha valaki tesz egy bűnt, és a Tóra megengedni azt a bűnt, ha a rabbi nem engedi meg, akkor meg kell büntetni. Ugyanígy ennek minden variációja ismeretes, hogyha a Tóra elítél, a rabbi elítél akkor is, de akkor, hogyha a Tóra ítél és a rabbi nem ítél el, akkor nem vagyok elítélve, nem vagy bűnös. Tehát a bűn és a törvénynek a kapcsolatairól kell egyszer majd beszélni, és ki kell mondani, hogy egyetlen egy igazság van, és egyetlen egy törvény, az pedig Isten kinyilatkoztatott törvénye, amit ember nem írhat föl. Mégis ennek a tisztasági törvényeken túl természetesen a heti szakasznak van egy profétai része, egy kapcsolódó része, ami nekem most izgalmasabb és több üzenetet hordozó, ami szintén a tisztátalanságról, pontosabban a poklosságról szól, ami azonos a mózesi könyvben levő poklosságról szóló törvényről, tisztátalanságról szóló törvényről. És ez pedig a királyok második könyvének a 4. fejezetének a 42. versétől olvasom. Jöve pedig egy férfi Bálsalisából, és hozva az Isten embernek első zsengék kenyereit, 20 árka kenyeret és megzsendült gabonafejeket az ő ruhájába, de ő mondta, add a népnek, ha legyenek. Felel az ő szolgája, minek adjam ezt 100 embernek? Ő pedig mondta ismét, add a népnek, ha legyenek, mert ezt mondja az Úr, esznek, és még marad is. És ő elejét beadá, és evének, és mert maradt is belőle az Úrnak beszéde szerint. És Naamán a szíriai király seregének fővezére az ő úr előtt igen nagy férfi és nagy becsült volt, mert általa szavította volt meg az Úr Szíriát. És az a férfi vitézhős, de bélpoklos volt. Egyszer portyázó csapatok mentek ki Szíriából, és adott Izrael országából egy kislányt vittek el foglyul, és ez Naamán feleségének szolgált. És mondta ez az ő asszonyának, vaj, ha az én uram szembe lenne azzal a profétával, aki Szamáriában van, kétség nélkül meggyógyítaná őt az ő békpoklosságából. És Naamán beméne, és elbeszél az ő urának mondván, így és így szólott az Izrael országából való lány. Akkor mondta Szíria királya, menj el, és én levelet küldök Izrael királyának, elméne azért, és bőn magával 10 talentum ezüstöt és 60 000 aranyat, azon felül 10 öltöző ruhát, és elvívja a levelet az Izrael királyának ezt írva. Mikor a levél hozzád érkezik, íme az én szolgámat Naamán, azért küldöttem hozzá, hogy őt gyógyíts meg bélpoklosságából. De amikor elolvasta az Izrael király a levelet, megszaggatta az ő ruhát, és mondta, Isten vagyok én, hogy őjek és elevenítsek, hogy ez én hozzám küld, hogy gyógyítsam meg a férfiat az ő bélpoklosságából. Vegyétek esetekbe, és lássátok, hogy csak okot keres ellenem. Amikor pedig meghaladt előző, és az Isten ember, hogy Izrael király ruháit megszaggatta, küldte a királyhoz ilyen üzenettel. Miért szaggattad meg a te ruhádat? Hadd jöjjön hozzám, és tudja meg, hogy van proféta Izraelben. És elmenne Naamán lovaival, és szekerével, és megáll az elúzás házának ajta előtt. És külde elúzás követet az ő hozzám mondván, menj el, és fürödj meg 7-szer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz. A történetet folytathatnám, hiszen pozitív a befejezése, valóban a bélpoklasságától a beteg meggyógyult. Miért hoztam ezt a történetet elő? Azért, mert megint csak azt kell mondanom, hogy számtalan esetben mai történet, méghozzá nagyon figyelmeztető történet, és ebbe a több szereplőből, mindegyikből külön-külön tanulhatunk. Külön-külön tanulhatunk, és itt van egy szereplő, aki különösen az ő élete számukra nagyon is tanító. Az a kislány. Nem Naaman, nem a proféta, nem a király, meg a másik király. A kislány. Az a kislány, aki fogságba esett. Az a kislány, aki ott van. A szíriai seregek elvitték, és fogul ment, és Naaman feleségének szolgált. Az a kislány, aki minta és példaképe lehetne a mi életünknek. Hiszen mi is a magunk módján fogságba élünk. Szerdához kapcsolódva mondhatnánk, hogy egy bizonyos ketrezben élünk, ami a világban való fogság. És nem olvad be. Nagyon jó helyre került. Ez a kislány nagyon jó helyre került, hiszen gazdag családnál. Biztos, hogy a nő, mint érték, annak idején nagy érték volt a szaporodás és a népesség növekedése miatt, nagyon előnyös helyzetbe került. És mégis a történet elárulja, bár ott volt, megmaradt. Megmaradt zsidónak. Megmaradt, mert emlékezett arra, hogy Izraelben van proféta. Mert emlékezett arra, ahonnét jött. Mert emlékezett arra a gyógyulásra, amit Elizeus tett. Mert kapcsolatban maradt az emlékezete által azzal a néppel és azzal a helyel, ahonnét jött. És bennünket ezt tanítani kell. Tanítani kell minden rossz helyzetbe. Van-e emlékezeted? 2 héttel ezelőtt, 3 héttel ezelőtt pontosan az emlékezetről beszéltünk. Emlékezz! És itt a példa, hogy az emléket mennyire szolgáló és mennyire eszköz a szolgálatban. Ez a kislány a kulcsfigurája az egész történetnek. Ő az, aki nem azt mondja, na jó, ki néz ez. Kárőrvendően milyen könnyű lenne a fogvatartónak és a foglyulejtőnek azt mondani, hogy bocsánat, dögöljön meg. Milyen könnyen átkozunk, és milyen könnyen kívánjuk a világnak a romlását is. Milyen könnyen, de milyen könnyen tudunk rosszat mondani arról, aki beszorít bennünket a sorokba, nem, hogy szolgálvá tesz. De sokszor elhagyja a szánkat is átok. És itt van egy kislány, aki tiszta maradt. Itt van egy kislány, aki otthon maradt a távolban is. Akinek megvolt az identitása, aki tudta, hogy ott abban a fogságban is zsidó. Ott is megvolt az élő kapcsolata, az emlékezete által a múlttal, ahonnét eljött, és a néppel, ahova tartozik. Nem adta föl. És ezt tanítson bennünket. Tanítson bennünket, mert ez nem csak azt jelenti, hogy be vagyok börtönözve, és ott jaj, hanem szolgálat is. Szolgálat a mi életünk is ebben a világban. Itt vagy, szenvedsz, nem a világhoz tartozol. De nem átkozod a világot, mert nem szabad. Nem a te dolgod az világ megítélése, nem a te dolgod úgy, mint Naamannak a megítélése, nem a te dolgod arról beszélned, hogy fekélyes és rohadít minden, és pestises, és fekélyes, és himlős, és mindenféle bélpoklosság van. Az van, igen, körbe kell nézni. Nem egy Naaman van, itt az egész világ fertőzött, és egész világ úgy, ahogy van, fekélybe, bélpoklosságba szenved. Könnyű lenni azt mondani, hogy én nem ide tartozom, és úgy, ahogy van, mert épp ide, hogy Isten elpusztítsa ezt az egész sárgolyót. Nem. Nem. Neked a feladatod ugyanaz, mint ennek a kislánynak a feladata. Bárcsak megismerni. Bárcsak megismerni azt, akit én ismerek. Sokszor szégyellem ezt a történetet, hogy magamba elővenni. Szégyellem. Azért szégyellem, mert amikor találkozom emberekkel, akár e-mail, akár net kapcsolattal, akár személyes kapcsolattal, mindenki nyávog, hogy nincs testvérem, meg nincs közösségem, meg egyedül vagyok. Pedig valahogy ez hiányzik, és ez az oka mindennek, amiből a kislányból hiányzik. Bárcsak az én Uram meggyógyul. Tudunk-e így élni abba a közegbe, ahol Isten lerakott? Tudunk-e úgy élni Budapesten, vagy a másik városban, vagy a harmadik országban, vagy akárhol? Bárcsak meggyógyulna. Bárcsak meggyógyulna. Igaz, hogy ő az én raptartom. Igaz, hogy nála szolgálok, mert itt kell élnem, itt kell dolgoznom, itt kell letöltenem a napi 24 órámat ebbe a közegben, ebben a világban. Tudunk-e így identitásban, gazdagon, hitben, és valóban emlékezetben is erősen megállni, és a másikért imádkozni? Mert az, hogy vágyad van benned, ez már egy kimondott fohász. Mert a kimondott fohász már Isten elé megy. Bárcsak. Bárcsak. Tudunk-e így élni? Nem tapsolni, jaj de jó, én már első osztály keresztény vagyok. Jaj de jó, mert elpusztulnak, és akkor majd mi. Mi üdvözlünk. Nem. Bárcsak ő. Bárcsak meggyógyulna. Tudok-e így a szomszédomra, a családomra, az akármelyik szenvedőre, aki engem szenvedtet ráadásul, aki engem leural, aki engem szolgálnak tart, aki engem rabságba ejtett, tudok-e azért imádkozni? Sokszor azért imádkozunk, Uram, adj valakit, és igazán azt meg kellene szégyenülnünk. Ott vagy. Ott vagy a millió bérpoklós között, és egyszer nem mondtad azt, hogy Uram, bárcsak. Mert így születnek a testvérek. Nem készen kapott árut kapsz emberekben. Így születnek a testvérek. A te hűséged, a te identitásod, a helyeden lételed, a fohászod, az imád, a közbenjárásod, mind-mind testvért képez. Testvérek lesznek. Mert ez adja meg a nyitott ajtót Istennek, hogy tudjon működni. Ez adja meg a Szent Szellemnek, és ez adja meg a szolgálóknak is az ajtót, hogy tudjanak életek megváltozni. És akkor lesz testvéred. És tényleg nem vádbeszél, de hányszor mondtad azt? Talán ezen a héten legyen egy hosszabb táv, nem a mai nap. Bárcsak. Bárcsak, aki miatt ez meg az történt. Bárcsak megismerni azt, aki az én vezetőm, hiszen a próféta egyben kapcsolat Isten is ember költ ebben az időben is. Bárcsak megismernék Istent. Bárcsak. Bárcsak lenne valaki, aki adna nekik látást. Bárcsak adna, aki lenne, aki adna nekik értelmet. Bárcsak adna nekik valaki célt. Mert ma is van próféta. Ezt úgy hívják, hogy Szent Szellem. Ma is van, aki minket vezet, elvezet minden igazságra. Ma is van. Bárcsak megismernék Jesu Hamasia akaratát a Szent Szellem által. Bárcsak megismernék, és akkor jön a gyógyulás, mert a helyreállítás, az apostoli munkát hívjuk gyógyulásnak. És itt kezdődik. Minden halott dologgal való érintkezéstől tisztának kell lenni. Minden rosszal való érintkezés, bélpoklosság. A bőröddel úgy, ahogy van, átveszed másnak azt a betegségét, hogy az érintkezési felületeken meghal a tested egy része. Miért dörgölőztél olyan dologhoz hozzá, amit miatt elhalt a kezed, elhalt a lábad, elhalt a szolgálatod, elhalt a férfiságod, a nőséged, elhalt valami? Miért kellett neked összemelegedned a hideggel, mert elvesztetted azt a kevés meleget is, ami benned volt. Halott. Halott testrészek, halott kezek, halott lábak, halott. De van gyógyulás. Tudod, hány ember nem béna már, hanem halott a testrésze. Rajta van a bélpoklosság. Rajta van, hogy rohad a húsa. Bocsánat, így szó valós értelmében így néz ki. Mint a hulla, amely foszladozik, úgy élve is lehet egyes dolgaink, hullák, hullaszagúak, fekélyesen bűzösek és meghalt testrészek. Bizony van még ma is bélpoklosság. És egyre több van. Ugyanak ebben a történetben más szereplők is vannak. De mégis vissza-vissza kell térni ez a lányhoz, mert pozitív téma. Pozitív bizonság, és tényleg csoda szép ez a történetben az, hogy a legelesettebb, legkiszolgáltatottabb, legkisebb, legvédtelenebb, a legnagyobb főszereplője ennek a történetnek. Talán még a gyógyulásnál is nagyobb az üzenete ennek, hogy te, aki kicsi vagy, az a lány ott egy eszköz volt, egy préda volt, nőként semmi volt, és mégis Isten használta. Isten használta a legnagyobb embernek, mint tudjuk itt a történetben a rangokat, a legnagyobb embernek a gyógyulásában. Van-e ekkora hited, hogy kicsi vagy, és tud Isten használni? Van-e akkora hited, hogy meg fog gyógyulni? Van-e akkora bizonságod, ha ott, akkor itt is? Mert ahol én voltam, ahol a hazám van, ahol én éltem azt a nép között, ott ment a gyógyulás, folyt a gyógyulás, működött. A rabbik is tudtak gyógyítani annak idején. Bizony tudott a zsidóság is, használta a gyógyítás ajándékait is. Működött. Ő meg tudja gyógyítani. A mi bizonságunkban vajon ott van-e, hogy a vágyon túl, egyben mondunk konkrétumot is, annyira unalmas néha hallgatni bizonyságokat, annyira unalmas néha hallgatni, olvasni ilyen fellengzős dolgokat. Sehol nincs arról szó, hogy ki az, akit én ismerek. Beszélünk gyógyulásról, beszélünk betegségről, beszélünk sok mindenről, de ki az, aki gyógyít? Bár csak megismerné, és ki kell mondanod itt, bár csak megismerné őt, aki szabadító, megváltó és messiás. Krisztusról bizonságot tenni. Ki fog ebben a nyomorult világban? Mert itt nem kell nagy teológiai végzettség. Itt csak kislánynak kellene lenni. Picinek, hogy nagy lehessél. Picinek, hogy Isten nagy dolgokba tudjon használni. Kislánynak kellene lenni. Mert úgy kell megélnünk a hívő életünket, hogy van otthonunk, van hazánk, van emlékezetünk, és attól, hogy mi itt vagyunk, attól van királyunk, van országunk, és működik. Bár én most Námánnál szolga vagyok, szolgáló lány. Tudunk egy konkrétan bizonságot tenni Krisztus uralmáról? Tudunk-e konkrétan beszélni arról, ki az, aki gyógyít? Mert a többi csak fellengzőség. Tudod valahol valaki valamit? Nem. Ő az. Egyedül ő az. De tedd hozzá, bár csak megismernéd. Ez a közösség építés. Ez. Nem az, hogy bemegyek valahova, és akkor találok 20 embert, 20 leprásat. Vagy talán egy máigben van a gyógyunkat. Az a közösségépítés, amikor egymást így áldjuk meg, bárcsak megismerni a gyógyulást. Bárcsak megismerni a gyógyulást, hogy ne kelljen az elhalt részeivel élnie, mint a leprás, akinek leesett a keze, vagy akármelyik ez testrésze. Hány de hány embernek kellene halott dolgokból meggyógyulni? Hány de hány embernek halott az érzése, a szerelme, a teste, a lelke, a gondolatai halott? Mert megfertőzte valami. Mert egy bőrfelületben volt. Együtt végzett valakivel valamit, és összeért a kezük, és megkapta. Együtt szolgált valakivel, és úgy, ahogy van, együtt vesztek el. Mert valami nem volt tiszta. Hány de hány ember van? Csak nézz körül. Vagy a mi életünkben hány de hány halott dolog volt, amit ő gyógyított meg. Hány de hány sebet kaptunk, és ma már csak a hege van. Hány de hány fertőzés és fekély volt az életünkben, és ma már csak egy emlékkép, hogy volt ilyen. Emlékezünk, de már nem fáj, mert gyógyult. Ami meggyógyult, az nem fájt. Hány de hány elrohadt dolog volt az én életemben csak. Beszéljünk szépen, nem kell itt szépen keresztény kánaáni nyelven körbeírni, hogy tudod ez meg az meg némi nagok. Elrohadt volt, igen. Elrohadtak az érzelmek, elrohadt sok dolog, mert olyan volt, mint Naamánnak. Poklos volt. Olyan szép a magyar nyelv kifejező. Még ebben a szóban is. Poklos volt. A sátán uralma alatt volt. Ezért nem volt benne élet. Poklos volt. Hány de hány a testrészén van itt a sátán szétmart, megevett, tönkretett, elrohadt. Ne azon vitatkozzunk, hogy ki az oka, miért történt, hogy történt, hanem éljünk abban a hitben, amit a kislány kimondott. Igen, ott, abban az országban, ahonnét jöttem, és ahol remélem szerint megyek, mert ez is benne. Mert ha nem szakadtam el, akkor vissza is vágyom oda, ott van gyógyulás. A szó legnemesebb értelmében tettünk-e bizonyságot az országról, a mennyeknek országáról, annak a királyáról, a Szent Szellem működéséről, a király akaratának a működéséről így. Tettünk-e bizonyságot? Vagy ott ülünk, hogy jaj, én most aztán itt vagyok ám. Jaj, Istenem, én vagyok a kislány, aki ide elrabolt a sereg, és most akkor itt egyedül vagyok a fogságban. Hány de hány hívő ember szinte élvezettel mondja ki, hogy egyedül van. Szinte önsanyargatóan mondja, hogy egyedül vagyok. És bűnöz. Mert neki olyannak kellene lenni, mint a kislánynak. Uram, ha lehet, ebből a sok-sok, csak ebből a magyar 10 millió poklosból érintsél meg. Néhányat, hogy gyógyuljon meg. Csak néhányat. Mert tudom, hogy élsz, tudom, hogy vagy. Tudom, és hiszem, és akarom, és vágyom, hogy a másik ember élete megváltozzon. Az önző keresztény élet úgy, ahogy van, halott, mert nem képes más ember életébe változásokat elérni. Az ilyen kislány élete más embernek gyógyulást adhat, és testvére született. Testvére. Testvértelenségről beszélünk. Miért? Mert elhaltak az érzelmeink, mert félünk, mert halott a szánk, nem beszélünk. A nyelvünk lebénult, vagy kiesett már számból, mert a sátán használ. Mert a sátán rabságában van. Tényleg olyan szép ez a kislány történet, ez a rövid történet. Idegenben megtartani azt az identitást, ami Krisztusnak. Idegenben. Idegenben az lenni, aki vagyok, és a láthatatlan, és bizonytalan, és a jövőm, mégis van olyan múltam, ami a jövőt jelenti. Honnét jöttem, hova megyek? Ádám előtt jöttünk az Édenbe, és az Édenbe megyünk, abba a mennyországba. Tudod-e, van egy ilyen identitásod? Tudod-e? Könnyű anyázni, hogy úgy, ahogy van, megérdemelte. Megérdemelte, hogy poklos lett, mert engem is ellopott. Meg engem is itten szolgáltat. Én vagyok a szolgáló lánya. Könnyű átkozni. De Isten nem ezt adta, hogy mi bíráljunk. Nem ezt adta, hogy a Naamánokat üssük, vágjuk, épp elég bajuk van, hanem azt adta, imádkozz. Hangozzék el a szánkból az, hogy bárcsak. Tudod, és ez a gyakorlatban is úgy működik, hogyha jön közénk valaki, meglátod, mert megérzed, mert szaga van, meg látványa van, hogy fáj neki valami, és elrohadt az életében valami. Mert a drága szülei, vagy társa, vagy gyerekre, vagy bárki belevágta a kést, és valahol járt, ahol nagyon megfertőződött, és elhalt. Tudunk-e úgy felsóhajtani, Uram, bárcsak, bárcsak. Tudok-e nem empatikus lenni, hanem a más gyengeségén, a más poklosságán? Tudok-e megindulni úgy, hogy Uram, nem jó ez? De csak azt tud így tenni, aki már egyszer megérte, mi az, hogy gyógyulás. Csak azt tud emlékezni a hazájára, akinek volt hazája. Csak azt tud idegenben megállni, aki tudja, hogy van szabadítás. És ezt mind-mind-mind megkaptuk Jesuába. Mind megkaptuk, hogy a földi életünk bármennyire is bezártság, haza fogunk menni. És bárcsak ő is hazajönne, és ő is hazajönne, és ő is meggyógyulna. Tudunk-e másért? Másért Isten elé menni? Tudunk-e másért Isten elé menni? Mert itt a formaiság szerint ugye király a királynak levelet ír, és a zsidó király bizony megint egy példát mutat. Mi közöm az egészhez? Hát Isten vagyok én. És ez megint a mi szavunk szokott lenni. Oldd meg te a dolgodat. Én ebben kicsi vagyok. Én nem. Én nem vagyok király, én nem vagyok Isten, hagyj engem békén. Olyan szépen mondjuk ki a testvéremnek, hogy nincs rád kapacitásom. Időm, energiám, menj mi Isten elé, hagyj engem békén. Tudod, kellene lenni kapacitásnak. Kellene egymáshoz kapacitásnak lenni. Nem egy embernek, mindenkinek. Látni a másikat. És már is nem kapacitásnak hívom, hanem fáj a szíved a másik emberért. Mint a kislánynak volt egy vágya. Vágyakozik a másik gyógyulásáért, akárki is, aki meglátja, aki ismeri. Mi közön nekem hozzá? Aztán utána jön a másik csapda, amikor elhangzik. Na miért pont a Jordán? Hát van itt nekünk annyi folyónk, hát miért kell neked a Jordánhoz menni? Miért kell neked bemerítkezni például? Hát miért? Hát itt elmész, úrvacsorát veszed, megkeresztelünk, ez az amaz. Hát van itt annyi folyó, amin kell. Miért kell? De a világ is így működik. Nem kell itt megtérés, meg nagy Herce utca. Van egy kis eszem, egy kis pénzem, egy kis ez, meg az, és megoldjuk a problémádat. Hát egy kicsit elrohadt a pénztárca. Nem baj, van itt nálunk. Jó ötleteim vannak, befektetési ötleteimnek, hogy kell kölcsönt fölvenni. Melyik? Gyere, gyere. Melyik folyóba fürdesselek bele? Adok ötletet. És sok folyó van. Nem kell egy Krisztus, minek? Elmész, aztán majd a pásztor imádkozik, érted, adj ezt, budj ezt, az már meg is vagy. Majdnem. Meg elmész a gyülekezetbe, jó helyen vagy, úgy, ahogy szerdán a ketrecről beszéltünk, aztán minden szép, minden jó. Megoldottuk a kérdésedet. Nem vagy egyedül itt, vagy közöttünk. Igaz, hogy a szívednek kéne meggyógyulni, hogy tudjál társ és testvéri kapcsolatba élni. Itt most a karámba elfész a pirkák között, annak meleget, meg egymást marhatjátok, meg egymásba vele rúghattok. Hát van jó, meg vagyunk. Nem az kellene végül is, hogy változások legyenek. Nem az kellene meg. De jönnek az ötletek. Menj el abba a gyülekezetbe, mert ott aztán mindent kapsz. Menj el oda az az emberhez. Csináld így, csináld úgy. Vald meg, lép rá. Nem akarom a divatos módszereket még reklámozni. Ahelyett, hogy szólnánk, menj oda, akit én már ismerek. És menj a Jordán vizébe. És ki tudjuk-e mondani azt, hogy hétszer merítkezzél meg. Ez nem annyit jelent, hogy egymás után hétszer betunkolnak a kádba, hanem Isten tökéletes teljességébe tisztulj meg. Nem csak egy bemártózás, nem csak egy módszer, hogy most akkor megúszok mindent. Elég sok ember merítettem be ahhoz, hogy tudjam, hogy egyik a házasságát akarta megmenteni, a másik a bűnőből akart valahogy megúszni, víz alatt úszni. Ez csak egy jó ember szokott különben. Nagyon jól tudtam, ki is mászik. De tudom, hogy hétszer kell teljességbe kell átadnom az életemet. Tudom-e, hogy nem módszer a bemerítés arra, hogy most valami nagy generális probléma az életemben, az megszűnik, az mehetek tovább. Ez nem tisztasági fürdő, és nem kényelmi wellness. Egészen más, egy totális átadásról van szó. Ne hallgass! Ne hallgass a belső sugásra, hogy ezt megbellom, és akkor minden jó lesz. Ez egy a Jordánhoz hasonlító pocsolya vagy folyó. Teljeset akar Isten. Nem egy patakot. Nem azt akarja, hogy egy gyülekezet, egyháznak, vagy valami embernek az uralma alá kerüljön. Ő azt akarja, hogy teljes bemerítéssel, isteni teljességben szűnjön meg minden. Minden, ami szennyező. Mert a gyógyulás így lesz gyógyulás. A bélpoklosság nem azt jelenti, hogy elvágtam valahol, és akkor ott azt a részt rendbe teszem. Az az egész szervezeten áttételesen működik, hogyha hasonlatosan mondom, mint a rákbetegség. Itt teljes gyógyulásról van szó. Ez tényleg olyan, mint a mesében levő hétfejű sárkány. Ha itt levágod, ott fog kinőni. Itt teljes változás kell. Menj el a Jordánba, és fürödj meg. De ebben a pillanatban tényleg itt van egy szolgálati sorozat is. Van beteg, keresi a gyógyulást. Úgy mond, hat macska körmöt rajzolok a levegőbe. Van valaki, aki véletlenül éppen ott van. Egy rabszolgalány, egy szolgálólány. Aztán a mai életben is így működik. Ha beteg vagy, nyisd ki a szád. Nem csak elég, hogy látszik a bőrödön, mi van, mert föl lehet venni a legszebb ruhát is magadra. Én nem vagyok beteg. Egy királyi ruha alatt is lehet ugyanúgy ruhadni, mint egy koldus köpenyekbe. És hogyha ez megtörténik, hogy van betegség, lelepleződés az életemben, hogy beteg vagyok, méghozzá halálos, akkor Isten gondoskodik mindig. Ilyen kis eszközökről. Ilyen kicsikről. Nem a király intézte a gyógyulást. Sőt, ő el is határolta szinte magát. Nem a mellette levő emberek, akik még le is beszélték, hogy minek itt. Aztán végül ott is volt a történetben olyan, aki azt mondta, hogy jobb lesz, ha hallgatsz, és elmész, és megcselekszed a Jordánba való fürdésedet. Isten mindig el tudja építeni, és fel akar építeni ezt a menetrendet. Leprás vagy, vagy sem? Ez a kérdés. És a másik kérdés, ha most rabságban vagy, itt a földön is. Tudod, hogy szolgálnod kell? Mert bármikor Isten eléd tehet egy beteget, egy leprást. És nem a rang a kérdés, meg hány diplomája van, és hogy néz ki, és hány éves. Hanem az, hogy egy betegnek gyógyulni kell. Tudsz-e, számolsz-e ezzel a dologgal, hogy te vagy az, akinél fog jelentkezni valaki? Nem személyesen, hanem meg fogod látni. Meg fog indulni a szívedbe, hogy imádkozol, teszel is valamit. Bizonyságot tenni. Én úgy gondolom, a legnagyobb dolog a bizonyságtevés. A legnagyobb szolgálat. Elmondani. Elmondani, megvallani az identitásomat, a Krisztusit. Ha kell a zsidót, vagy bármit, elmondani mindazt, amit örökségként viszek tovább még az idegenben is. Elmondani, kihez tartozom. Elmondani az én Uramnak a hatalmát, akkor, amikor ő indítja meg a szívedet. A szolgálólány nem balhézott, nem menekülni akart, és nem akart ott pózolni, hogy majd ezért valami jutalmat is kapok. Egyszerű hívő ember volt, akinek fájt a szívem másikért. Oly mindegy, hogy hadvezér, vagy király, vagy szolga, vagy rab. akit Isten elé tesz. Te vagy a beteg, ha nem fáj a szíved, mert akkor a te szíved halott. Kőből van. Ennek a szolgáló lánynak érző szíve volt. Nem humanista, hívő szíve volt. Hívő, mert tudta ki ő, mi a dolga. Milyen van plusz abban a helyzetben, mikor mínuszos volt? A szolgai helyzetben magasan fölött állt mindenkinek. A szolgai helyzetével erősebb volt a rabtartóinál, és ha úgy tetszik, ez a hívő életnek az alapja. Erősebb vagy azoknál, akik szenvednek, és az uraid. De mégis fel kell tenni többször is a kérdést. Mi a véleményed erről a sok példokosról? Van képed elnézni őket? Netán még örülsz is. Örülsz, hogy vége már a világnak, és bim-bom, háború, meg akár, ugye? Nem azt kellene csend kimondani. Érdek, haszon, villogás, és minden nélkül. Uram, bárcsak megismerjenek téged. Tudunk-e úgy egymás felé is közelíteni? Uram, beteg ez a része az életének valakinek, bár csak megismerne téged, még jobban, hogy az elrohadt házasságát örendbe tudja tenni, a tönkretett gyerekkorával, amit elveszett, élővé tud tenni. Mert a bélpokros területek, az elhalt területek, leginkább lelki területek, kihalt érzések, kihalt vágyak, kiüresedés. És ezt akarja Isten meggyógyítani. De ezt kellünk egymás felé is. Elmondani. Elmondani azt, hogy milyen jó apának lenni, milyen jó feleségnek, férjnek lenni, hívőnek lenni, milyen jó, hogy van üdvösségem, milyen jó az, hogy megváltott, és milyen jó. Mert így lesznek testvéreid. Ne sajnáltasd magad. Ismétlen bűn. Ha ebben a helyzetben a kislány szótlan marad, bűnt követ el. Ha egymás mellett ülnek egy gyülekezetben, és nincs érzés, nincs kommunikáció, nincs beszélés, nincs egymásért való imádkozás, egymás érzése, ott nagy baj van. Egyrészt magányosság van, félelem, egymás bántása, de élet semmiképpen. És valakinek el kellene kezdeni. Valakinek el kellene kezdeni hívőnek lenni. Mert ez a kislány hívő volt. Szó legszentebb, legvalósabb értelemben. Hit a folyamatosságban, Isten ígéretében, minden szépen le lehetne vezetni. Mert zsidó volt ott, rabságban is. Mi hajlamosak vagyunk, ha rabságba kerülünk, azonnal asszimilálódunk. Azonnal tetszeni akarunk. A Námán feleségének, vagy akármilyen rabtartónak, azonnal ússzuk meg. Neked nincs mit megúszni, Námánnak van mit megúsznia. Neki kell megúsznia a Jordánba, szó szerint. A bűneid, mindaz, ami halottá tette. Ezt az országot, azt a családot, azt az akármit. Neki kell megúszni. Tudunk-e tényleg minden politikától mentesen, és ezért az országért is úgy oda menni, hogy Uram, ahova nézek, mindenhol bűnpoklosság van. A pénzzel való találkozás ott rohasztott el az érzéseket, hogy egymást ölik a szemükkel is az emberek már. Sorba lehetne egész listákat írni, hogy mi halt itt meg. Mi halt meg a családtól kezdve. Nem a családépítés itt a lényeg, hanem a gyógyulás. Ne a család éve legyen ez az év, hanem a gyógyulás éve legyen. Ne az imádkozzunk, hogy több gyerek legyen, hanem azért, hogy Krisztus legyen az Úr, és akkor annyi gyerek lesz, ami áldásod Isten. A gyógyulásért imádkozni.
Vajcsok. Bárcsok. Bárcsok.
Tudom, sokan azt mondják, hogy egy nagyon negatív dolog. Nem tudok pozitívabb történetet sokat a Bibliából, mint ennek a lánynak az élete. A mínuszban, a rabságban pozitívan élni, ez abszolút pozitív. Mások felé szolgálni abszolút pozitív. Tehette volna ő is úgy, hogy a többiek ráfáztak, ők csak ide-oda kerültek, szolgálnak, ha oda kerültek. Én azért csak a Námánéknál vagyok jó beosztásban. Innéd akár jó férhez is adhatnak valahova, egész jó egzisztenciám van, de hogy foglalkozok én itt a... Sőt, hogyha Námán meghal, akkor még jobb sorsom lesz, mert a feleség még jobban rám lesz szorulva. Ugye? Tudott volna üzletelni. Tudott volna úgy gondolkodni, mint ahogy mi gondolkodunk sok esetben. Nem. Mindent fölülírt, és mindent átalakított a gondolatait leginkább. Hogy van hazám. Van proféta, van látásom. Tudom, mi lesz, tudom, mi volt. És van hatalom, amelyik működik. És dolgozik. Amikor tényleg Jordánról beszélünk, beszélni kell az emelkedésről is. Csak bélpoklosoknak. Csak számukra van Jordán. A többi lubickolás, a többi szórakozás, ha majd tudod, hogy halálba megy a tested, lelked, életed, akkor oda lehet állni a vízhez. Gyógyulni akarok. Ha nem csaptak be azzal, hogy van itt másik folyó is, ami megoldja a kérdést, lehetséges, ha másik folyóba bement volna Námán, a kicsit lehűtötte volna a sebeit, valami felületi kezelés lehet, hogy adott volna, lehet, hogy jót tett volna neki, időszakosan. De gyógyulás nem lett volna. Tudjuk-e, hogy hol állunk? Tudjuk-e a mi helyünket ebben a történetben? A bélpoklos vagy, ott a víz. De teljes. 7-szeri bemerítkezés. Isten szerinti teljesség. Teljes életátadás. Teljes és gyógyulás lesz. Nem csak azért jövök egy gyülekezetbe, vagy egy közösségbe, vagy valahova, hogy jaj, fáj, mert elváltak tőlem, meg megloptak, meg agyonütöttek néha majdnem. Nem azért. Fáj minden, Uram. Szeretnék mindent a te megtisztító, meggyógyító erődben, hatalmadban megélni. Föl lehet sorolni, de egy bélpoklosság az ember életében. Nem csak ott van a betegség, hogy itt küldött, ott küldött. Kompletten beteg. A vér áramodban benne van az, ami a bőrödön látszik. A szellemedben benne van, ami a rohadást megmutatja. A kocsmában, a nem tudom hol és akárhol. Ami kiüt rajtad, sokszor az ember szemén is. Kiüt rajtad, itt vércseréről van szükség. Itt egy totális vércseréről van szükség. Mi a totális vércsere viszont nincs. Nem marad más, egy újraszületés. Új szívben, új szellemben, neki átadott élettel. Ez az egyetlen lehetőség. És ezt ember soha nem fogja tudni megadni. Valóban Izrael királyának a szava, Isten vagyok-e, el kell a hangozni nálunk is, hogy nem én vagyok ember, aki téged valami változáshoz elvezettek. Aki hatalmában állt a te gyógyulásod, hogy bármi. Mi eszközök vagyunk. És az első és a legszebb eszköz valóban a kislány szerepe. Fájjon a szíved. Az ellenséged ellen is. Fájjon a szíved, hogy baj van azzal, aki téged ural. Baj van ebben a világgal. Baj van azzal, mi azzal.
fájjon a szíved.
Nem is akarok belemenni, hogy tudsz-e imádkozni a szüleidért, akik tönkretették az életet. Tudsz.
Ha fáj nekik,
ha látod az ő életük szerencsétlenségét, akkor kell imádkoznod.
Uram, bárcsak megismerne.
Bárcsak megismerne ő is. Lehet, hogy úgy rendeződik a család, és testvéred lesz az, aki csak formálisan a szülőd volt. Formálisan a testvéred volt, vagy baráta, vagy akárki.
Tudsz-e úgy imádkozni? Uram, bárcsak.
Nem miattam, ő miatta.
De tudom azt, ha ő meggyógyul, akkor a mi viszonyunk is más lesz. Akkor már valóban mi egy családhoz tartozunk.
Tudsz-e? Tudsz-e magadat úgy legyőzni,
hogy igen, látom nálad sebes.
Tudsz-e látni, hogy kinek mi a bélpoklossága?
Mert lehet, hogy ma nagy vezér és erős, de beteg. Ez a világ ma erős, nagyszájú, hangos, hatalmaskodó, de szörnyen beteg, halálosan beteg. És sok ember ezt viszi tovább.
A hétköznapokban a legnagyobb, legjobban fölfújt, szinte Michelin bábukhoz hasonlító emberkék,
mind betegek, mind námánok, hadvezérek.
Mert ma mindenki harcol, hadvezér. Mert ma mindenki király, és a királynak még hadvezére is van, itt mindenki uralkodni akar,
és mindenki beteg.
Tudsz-e, te kis szolga, imádkozni? Ne keresd, jön szembe. Ott élsz vele együtt. Ott. És az első szolgálati feladatod ott van, akivel együtt élsz. Ennek a zsidó lánynak Námán házában a szolgálat helyén kellett szolgálnia, Isten irányába. Kimondva a fohászt. Valóban tudunk-e minden nap fohászkodni minden esetben? Nem sóhajtozni, ja Istenem,
hanem Uram, bárcsak,
bárcsak ő, bárcsak ő, bárcsak ő megérezné
a te hatalmadat, a gyógyításra.
Megérezni végre, megtanulni végre, hogy az imádkozás nem kéregetés. Megtanulni a hívő embernek nem tapsikálásból áll az élete, hanem fáj.
És vágyik arra, hogy bárcsak neki is ne fájna úgy,
ami miatt nekem is rossz érzésem van, mert nem tudom tétlenül nézni a másik ember halálos betegségét. Nem sajnálat ez több van, na. Ez a testvér utáni vágy, hogy bárcsak ne veszne ő is el.
Kislánynak lenni, fohászkodni. Aztán utána
Isten ad mindenki életébe olyanokat, akik kimondják Isten akaratát. Menj oda.
Következő lépés.
Valóban tudsz-e úgy imádkozni, hogy Uram, vidd oda a Jordánhoz ezt az embert. De tudsz-e szólni is annak az embernek, akinek ma bélpoklós a teste, lelke, nincs más lehetőséged, csak a teljes, hétszeri alámerítkezés. A teljes, ami nem azt jelenti, hogy hétszer próbálunk meg egy embert, hanem megélni azt, hogy abban a felelősséggel állni Isten előtt. Itt van mindenem. Teljes, teljes gyógyulást, teljes tisztulást kérek. Vagy teljesen gyógyulsz meg, vagy húzod az időt a halálig. Teljes gyógyulást kínálj, Jesuá Hamasi által. Isten, és ennek a történetben két történetet is olvastam föl, abban a részben, ebben a bibliai részben,
A másik, a legelső rész. Szintén nekünk szól, amikor elhangzik a felszólítás, hogy vidd a kenyeret, és oszd ki a népnek. Mindez a gyógyítást megelőzően történt. Vidd a kenyeret, ő pedig mondta ismét, 4. fejezet 43-ból olvasom, ő pedig mondta ismét, add a népnek, hadd egyenek, mert ezt mondja az Úr, esznek is, és marad is. Látszólag külön történet, mégis összefüggés van. Megelőzi a gyógyítást, ez a történet. Árpa, az első zsengék, az árpa kenyér. Add azt az első zsengét, az az első kenyeret mindenkinek. Abban a szegénységben, amiben élt a proféta Elizeus, volt hite, hogy 100 embernek tud adni ennyiből. Ez is egy bibliai kenyér szaporítás, ha úgy veszem, de legyen ez számunkra is egy kenyér szaporításra szóló felhívás. Te csak add az igét, add az első zsengét, Krisztus, mert ő az első zsengé. Add az első zsengéből készült kenyeret, a háladás kenyerét, a szövetség kenyerét add. Add, elég lesz, marad is. Marad még a jövő nemzedéknek is, ha lesz még, ha Isten úgy akarja. Te csak adjad. Látszólag a két történet között nincs összefüggés, mégis azt mondom, hogy van. Először adj az igéből, adj a kenyérből, és utána jön a gyógyítás. Utána jön, kapcsolódik. Először adj az igéből, hogy legyen megtört kenyér, aztán utána legyen gyógyulás is. Ez a kettő mind Isten népének a feladata. Add a kenyeret. Add. Add a kenyeret, marad is. Ne spórolj az igével. Ne spórolj a bizonság tétellel, mert mindenki éhes. Nyomor van. Ezt a kort éljük meg, amikor az éhség kora van, és a betegség kora van. Egyszerre. Ezt az elúzeusi időket éljük meg most, ha nem venni részre. Nekünk szól ez a bibliai rész. Add a kenyeret. Ne törődj vele. Add a kenyeret. Mert kenyér nélkül bizony nehéz megmaradnunk. Add a kenyeret. És aztán utána jön a feladat. A gyógyítás. Kenyér után gyógyítás. Isten igéje, amikor működik, akkor már következik szinte teljesen, biztosan a gyógyítás is. Isten igéje nélkül, Istenről szóló bizonságtétel nélkül nincsen gyógyulás. Folyamatosságról. Mindig folyamatokat találunk a Bibliában, akárhányszor veszük elő. Egymásra épülök. Isten igéjét adjad, hogy utána tudjál mások felé szolgálni. Ennek a lánynak volt emléke, akiről az előbb is beszéltünk, Naamán feleségének a szolgáló lányának. Volt identitása, volt hite, reménye egyszerre, volt szeretete, talán ezt a hit, remény, szeretet hármasságot ennek a lánynak az életében úgy, ahogy van, tetten érhetjük, nem láthatjuk, működő volt, tehát tetten érhetjük. Valóban van-e bennünk hit, remény, szeretet? Ebben az értelemben, mások irányában? Vajon, mikor tettél bizonságot? A te életedről mi történt idáig? Olykor szomorú az ember. Nagyon sok embert elkísértem már a Jordánig, képletes értelemben. És mintha meghulladtak volna. alig lehet bizonságot hallani. Alig. Nincsenek lányok. Nincsenek szolgáló lányok, akik el tudják mondani a másiknak, hogy én is leprás voltam, megfürödtem, és most szabad vagyok. És ezt úgy szeretném, ha te is megélnéd. De sírunk, hogy nincs testvérem, és sírunk, hogy kevesen vagyunk, meg sírunk, hogy nincs a gyülekezetben élet, meg igen, meg ezt mindenhol hallom. De azt nem hallom, hogy az Úr mit tett velem. Ezt nem hallom, hogy én hova tartozok, és ezt nem hallom. Nem látom. Ebben a nyomorult, kenyértelen és beteg világban. Én úgy gondolom, a mi szívünkkel is van baj van. Hideg kő. Beteg. Elhalt, mert a kő halt, halott. Hálátlanok vagyunk, hiszen ez a kislány a nehéz helyzetében is emlékezett, honnét jött. Vajon te emlékeztél, hogy honnét jöttél? Jó, biztos. De el is mondtad valakinek, hogy bárcsak ő is kijönne onnét, mert nekem olyan jó. Ez a pozitív, úgymond pozitív gondolkodás hol van, hogy de jó, hogy nem megúsztam a balhét, hanem örök életem van, és még a rabságban is Isten velem van, mert ad hitet, reményt és szeretetet önmagát Krisztusban. Valami nem vagyunk mi hálátlanok, mert vagy hálátlanok vagyunk, vagy halottak. A kettő közül valamelyik. Vagy bűnben, vagy a bűn áldozataként. Valamiért csönd van, valamiért nincs kommunikáció. Szerte a világon különben, valami meghalt. Túlságosan sok az érintkezés a hívő embernek a világgal, és a leprát megkapta, megölte. Azt a testrészét, a száját, a kezét, a lábát, és élünk egymás mellett, mint a kövek a sivatagban. És a kövek sírnak, hogy nincs. Nincs élet a gyülekezetben, és kivel osszam meg, és kitől kérjek, és ki, meg hogy. És meg kellene állni. Uram, én vagyok halott. Uram, az én érzéseimmel van baj, mert ránézek valakire, és nem érzek semmit. Csak az átlagos, szokványos blablát mondom a másiknak. Drága testvérem, hogy vagy az Úrhoz ott és egyebek? De nem érzek semmit. Nem velünk kellene kezdődni a gyógyulásnak. Nem a szívünkből kellene először elindulni a gyógyulásnak. Nem élővé kellene, hogy legyen a mi szívünk, hogy működjön a vérkeringésünk. Én úgy gondolom, ha a Jordánon valaki már egyszer túl van, kétszerű bemerítkezésre. Valami nagy baj van, ha nincs élet. Mert a Jordánban nem belefulladni lehet, hanem életet kapni. A bemerítkezéssel nem befejeződik egy élet, hanem kezdődik egy élet. Nincs valami baj? Hol vannak a lányok? Hol vannak a bizonságok? Hol vannak a testvérek? Mert szégyen, hogy ez a zsidó lány az ellenségét szerette. Mi pedig fantasztikus lehetőségek közepette egymással nem tudunk kommunikálni. Nem házi bajról beszélek elsősorban, hanem látom a családokat, férj-feleség egymás mellett, nem beszélnek. Veget ülnek, veget állnak. És jön a baj. Testvérek egymással nem beszélnek, és jaj, de egyedül vagyok, monológgal sétálnak. Valami nem stimmel. Valami nagy baj van. Én úgy gondolom, el kellene kezdeni a mi saját életünknek a rendezését úgy. Uram, itt vagyok. Elhalt az érzésem. Elhalt ez, elhalt az. És tudod, miért halt el? Mert nem szól az ige. Éhen kórász népségnek hal. Mert mindenkel, hadvezérségkel, dicsőség, pompa, meg mindenkel, de az élet nem. Námánnak is volt mindene. Lehet, hogy te is gyülekezeti előjáró vagy valahol, csak valami hiányzik. Gyönyörű, hadvezeri köntösöd alatt rohad a bőröd. Bele fogsz halni. Csodaszép házasságot mutatsz kifele, és úgy nézel ki, mint a fagyott almán belülről már el van rohadva. Olyan jó lenne őszintén Istened lenni. Kihaltak az érzések belőlem. Miért? Sok oka lehet. Félelem, fájdalom, betegség, ütöttek, csalódtam, sok mindent lehetne hozni. Kihaltak az érzelmeim. Uram, gyógyíts meg. Én úgy érzem, hogy tökéletes ember és tökéletes hívő nincs. De oda kellene menni Isten elé. Uram, ez meg ez nem működik. Nem működik az, hogy a másik embert nem érzem, mint ez a kislány, hogy érezte. Halott az érzéket. Az érzés világod, a lelked és a szellemed halott ebben az irányban. Önimádat? Félelem? Soroljam? Sértődöttség, bosszúvágy, mennyi bűnt hozzak el, és mennyi bajt hozzak el, miért nem működik ez? De jobb, hogyha letesszük mi Isten elé, mutassa őnek. De egy bélpoklosságnak hiába mutatod csak a kezedet, vagy csak a lábadat. Egyetlen egy diagnózisa van. Az egész lényed fertőzött. Az egész lényed beteg. De Istennek tényleg az a szeretete. Ő teljességgel akar gyógyítani. Nem felületi, területi kezelést akar adni. Úgy, ahogy van, totálisan. Teljesen újat akar adni. Mindenki tudja a helyét. Naamán is tudja a helyét. A kislány is tudja a helyét. A király is tudja a helyét. A Námánt körbevevők is tudják a helyüket. Mindenki tudja körülbelül, hol van. Én úgy érzem, ebben a történetben egyetlen egy dolog az, ami fontos lenne nekünk. Légy kislány. Légy az a szolgáló lány, aki tudott másért fohászkodni. Ennek a történetnek egy főszereplője van. Pozitív értelemben. Az, aki a legnagyobb nehézség közepette is megmaradt. Hitben, bizakodva, reményben. És nem tekintett arra, hogy kicsi, meg nő, meg mit tudom, mi. Ezer indoka lehetett volna a lánynak. Ezer kitérése lehetett volna, és lehetősége is ebből a bajból kijönni, hogy szolgáló lány. Elfogadta azt a helyzetet, és ebben a helyzetben szolgált. Elfogadni ezt a világot, amiben élsz. Lehet úgy is lenni, hogy tudod, honnét jössz és hova mész. De tudod azt, hogy most itt vagyok. És másokért vagyok itt. Nem gyűlölni kell ezt a világot. Nem gyűlölni kell azokat, akik belénk rúgtak. Akik megölték bennünket, az érzéseket, vagy valamit. Ne. Ha látod, hogy beteg, mondj egy imád, pontosabban egy fohászt. Uram, bárcsak megismerne téged. Hidd el, te vagy a nyerő. Testvért kaphatsz. Hidd el, te vagy, aki áldást kapsz ezáltal. Tovább nem fertőz, ez biztos, mert megrégyült. És ha már tovább nem fertőz, már pozitív. Nem hív pozitív, hanem úgy pozitív, hogy már jó. Ha már valaki meggyógyult, legalább nem veszik el más is miatta. Nem okoz gyilkosságot. Nem víz bele a bűnbe mást is. A bűn által nem sért meg, nem akadályozza valakinek a kezének, lábának a működését. De nagy dolog már ez. Nem átkozni kell, és orba vágni ne csináld, hanem, Uram, bár csak megismerni a gyógyulás szabadulást. Csak nem fogja csinálni. Nem fog több halottat, nem fog utána námáként, hadvezérként rohangálni további rabszolgákért. Más lesz. Törünk föl más embereknek az élete is. Nem hatalmi függés ez, hanem a fohászunknak, az imánknak az ereje valóban működik. De ez visszaható, mert a mi életünk is másképp folytatódik. Ha a környezetünkben valaki meggyógyul, bizony egészen más lesz. Nem azt kell imádkoznunk, hogy minél előbb halljon meg. A megszűnés ellenek, a bajnak a megszűnése nem a halállal szűnik meg, hanem a gyógyulással. Betegvilágban nekünk életért, gyógyulásért kell szolgálnunk. Azonban ez a heti szakasz tényleg a tisztasági törvényekről szól. Az ilyen bélpoklós és halott dolgokkal való kapcsolatról inkább. Az a jó mindenkinek a saját életébe is megnézi, mi az, ami halott dolog van most az életemben. Mivel találkozom, és mivel vagyok kapcsolatban? Mivel érintkezem, mi fertőzik? Én nem vagyok olyan ortodox keresztény, hogy most itt szapuljam a televíziót. Természetesen sok minden kell belőle, magam is megnézem az időjárás jelentést, mert lehet, hogy megfáznék, hogy nem hozzék esetnőt. De mennyi halott dolog van benne a műsorokban, ami halottá tesz? Ha csak azt mondom, az idődet ellopja, akkor már meg is ölte. Ha az érzéseid megöli, mert látsz egy szappanoperát, vagy micsodát, ilyen akármilyen mese családregényt, megöli benned az érzelmeket. Más érzelmek megjelenése megölik a valódit. Ez akár tényleg a pornográfiától kezdve bármire lehetne mondani. Megöli a valóság tudatodat, ha látsz egy akármilyen olyan családregényt, ami tiszta operett az egész. Megöli benned. Milyen halott dologgal van kapcsolatod, ne tedd ki magadat további fertőzéseknek. Nem félelem ez, ez egyszerű realitás. Mennyi eltékozott percünk, évünk van? Mennyi halott dolgunk van? Sőt, sokszor megbeszéljük magunkkal, hogy nem is van halott dolog. Mert nekünk fontos most a példálózva mondva a francia forradalom történetét kutatnom. Közben odaig a főzelék is. Tűzhelyen. Mennyi halott fölösleges dolgokkal foglalkozunk, de mennyivel? Nem volna jó egy kicsit úgy leltározni, kell ez az életembe, vagy kidobom? Vagy tényleg elveszi az időmet, és elvesz mindent, mert ellopja, és akkor kérni a szabadítást. Mennyi fölösleges tevékenységük akár a munkától elvisz, vagy a tanulástól elvisz, vagy bármitől, ami az életnek a feltétele és eszköze. Van-e fölösleges halott dolog a környékemen, ami fertőzhet, amivel találkozva, érintkezve leprás, poklos leszek? Mennyi fölösleges szájtépés van, mennyi fölösleges időtöltés van, kávézás, teázás és egyéb fölösleges akármik. Ami nem pihenés, hanem lustaság sok esetben. Oly jó lenne ezt mindetemben Isten elé. Mutassa meg az életemben halott dolgokat. Halott dolgok, ragaszkodni holt dolgokhoz. Mennyi bálvány kacat van a lakásokkal. Nem akarok tényleg karizmatikus módon mindenféle ilyen tárgyi dolgokkal foglalkozni, égesd el, meg dob ki. De légy reális. mennyi minden fölösleges dolog, ami megüli az idődet, és egyáltalán nem látsz miattuk, nem látod a másik ember se. Nem akarom azt mondani, a kutyát teljesen fölösleges. Nem félned kell, és kutyát venni, hanem Krisztusban lenni, és még kutya se kell, mert nem félsz. És mondhatnám sorba ezeket a dolgokat, egyenként meg tudnám nevesíteni, mert hiszen annyi gyakorlat, annyi látása van az embernek, hogy körbe vagyunk kaszatokkal. Eltékozó dolgainkkal. Sőt, őrizzük, hogy mi lettem volna, ha. Halott dolgok. Mi lett volna, ha. Meg jönnek elő a raktárból az első szerelmek, meg az első autó, meg a nem tudom micsoda. Mi lenne már, ha megszabadulnánk a halott dolgoktól? Lehet, hogy az első szerelmed miatt nem élhetsz házasságban normálisan. Mert még mindig a halott ott van a kamrában. Vagy mostanában mondták, a ruhásszekrényt ugrálnak ki a halott, de akarom a hullák. Hát hasonló módon valóban így van. Kinyitom az életem egy szakaszát, és ott van rengeteg fölösleges kacat. Halott dolgok tömkelege. Megölt, elfuserált, balesetben elhunyt, stb. Mit tudom, milyen terveim és egyebek. De jó lenne egyszer kitisztítani minden hullát, mert mind meg fog fertőzni. Nem veszük észre, sokszor hullamérgezésben vagyunk. Arra nem beszélve, még a legyek is hordják egymásnak. Hogy a te meghalt dolgodnak a fertőzését, valami jó kis pletykával hozzák át nekem a legyek. Hát érdekel engem? Hát én is nem akarok a te hulládból én is hulla lenni. Tényleg a egyik legveszélyesebb és legondoltabb dolog a hullákkal foglalkozni. Miközben ezeket jól fölöltözhetjük, kicsinosítjuk, sőt, mi meg is locsoljuk őket, meg nem tudom, mit csinálunk. Mert tetszenek a hulláink. Mennyi tisztátalanság a halott dolgaink miatt van. Isten azt akar, hogy éljünk. De hadd legyen zárszóként. Tényleg volt ez a lány. Ha élsz, első jele, hogy másik embert érzel, és a fáj a másik embernek az élete. Ez az élet. Ez az élet látható jele. Ha nem fáj a szíved, nem élsz. A halottakat is lehet rángatni, tánccal, énekkel, akárhol. De én azt hiszem, az élet jele az, amikor felsóhajtok, bárcsak ő is jelne. Az élet jele, első jele mindig a fájdalom. Vagy a csecsemő is először felsír. Ez az élet jele. Én úgy gondolom, a mi életünkben nem így módon, de mégis ott kellene lenni. Uram, hadd lássanak meg ők is téged. Ha ezt valakitől tudom, hogy fáj a szíve valakiért, akkor azt mondom, van élete. Látom. Az élettelenség pedig önsajnálatba folytatódik. Hát nincsen. Hát meghalt. Hát leprás. Hát ebben nem lehet beszélni, annak nem lehet megosztani. Hát így, hát úgy. Az élettelenség a félelemtől, sok mindentől meghalt, vagy a halál szélén van. És aztán benne van a bűn, engedetlenség, és a reménytelenségtől kezdve sok minden. Isten ennek a lánynak megadta a hitet, reményt és a szeretetet. Ha te hiszel, akkor tudod, ki vagy. Tudod a dolgodat. Reménykedsz, hogy Isten meg is cselekszi azt. De az ő szeretetében sokszor nagyon sokat kellene sírnunk. Jaj, bárcsak ő is megismerné. Jaj, bárcsak ő is megismerné. És igazából a lelki gondozásunknak is ez a gyökere. hogy az embernek fáj, mi van a másik ember életében. Mert nekem már egyszer fájt. Tudom. Tudom, hogy neki most fáj. Tudom kell nem empatikusan, hanem szellemben együtt érezni. És úgy együtt érezni, ahogy a mi mesterünk is együtt érzett. Jeruzsálemmel is, akit megsiratott. De jó lenne. De jó lenne. De ez ne csak vágy legyen, hanem legyen kimondott szó is. Uram, add meg nekik, hogy fájjon. Add meg, hogy tudják, hogy betegek. És hogyha már ez megvan, olyan jó lenne megismernének téged. Legyen olyan jó neki is, mint nekem. Szabad vagyok, meggyógyított, élek. Kell lenni több. És örökké élek. Nem ebben a szerelésben, ebben a pár kilomban, hanem az örök életemben. Krisztus testében is egyszer ott van. Legyünk. Legyünk úgymond követői ennek a lánynak. Tanuljuk az ő életéből. Akár ítéljen is meg bennünket, de akár legyen valóban példakép is előttünk. De legyen egyben mérce is. A hívő élet mindenhol hívő élet, minden körülmények között, de mindig másért, másokért. Mert önmaga már nyugodt, biztos, de a mások helyzete fáj. Ebben a nyomorult világban pedig van betegség bőven. Van a környezetedben, mert egy pont rajtad hatalmaskodó. Mámám, hiszen most egy kicsit viccelődnék, akkor azt mondtam. A te családodban ki a hadvezér, meg az uralkodó? Ki tart fogságba? Szóval tudsz imádkozni az anyósodért, tudsz imádkozni azért, aki házi sárkánynak becézett, ez nem jelenti a szóval valóságot. Tudsz azért imádkozni, aki a hatalom képviselője most Jezabelként, tudsz imádkozni érte. Uram, bárcsak ismerne van téged, mert neki se jó ez állapot. De először azért imádkozzunk, hogy legyen kenyér, és Isten igéje működjön. Hogy a betegség tudat azért előkerüljön mindenhol. Mert csak beteg gyógyul meg. Námán, amíg nem volt kietés a bőrén, addig nagyon jó hadvezér volt. Isten tényleg sokszor megállt bennünket, hogy az arcunkon, a örünkön látható a mi bajunk. Azért, hogy nem mindenki a hadvezért és a királyt lássa bennünk, de meglássa bennünk a beteget is. Amikor a betegség nagyobb úr, mint amit mi összeharácsoltunk, összedolgoztunk egzisztenciába, bármiben, sokszor valóban a betegség áldás. Mert akkor találkozunk kislánnyal, akkor találkozunk a gyógyítóval, és akkor egy betegség a teljes tisztulásig és a teljes gyógyulásig fog elvinni. Egy kiütés után, egy fekély után teljes tisztulás. Isten így döntött velünk, láthatóvá teszi a bűntagjunk következményét, de el is visz bennünket a Jordánig. A teljes tisztulásig. Ehhez kellenek odaadott, odaszánt életek, és kezeket feltevő, önmagukat megadó emberek, akik tudják, hogy el kell jutni a Jordánig.